Ézsaiás könyve 26-tól a 30. fejezetig. A 26. fejezet a 25. közvetlen folytatása, mert így kezdődik. Azon a napon. Melyik napon? Azon, amelyről az előző fejezetben volt szó. És miről írt az előző fejezetben? Megtudhatjuk az Ézsaiás 25.8-ból. Véget vett a halálnak örökre. Az én uram az úr letörli a könnyeket minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az úr. Ezt mondják azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Az a nap, amikor Isten megalapítja földi királyságát, az a nap, amelyért oly sokat imádkoztunk, hogy jöjjön el a te országod. Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában. Erős várunk van, az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt. Aki rajtad elmélkedett, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre. Gyönyörű sorok ezek, nagyon szeretem ezeket a sorokat. Aki rajtad elmélkedett, azt megőrzött teljes békében. Az Új Testamentumban Péter arról a békéről ír, amely minden emberi értelmet felülmúl. A világ nem érti azt a békét, amelyet mi Jézus Krisztusban megtapasztalunk. Jézus azt mondta, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A Biblia szerint az igaz ember békében él. Mindnyájunkban, minden keresztényben ez egy fő jellemvonás kell legyen. Isten békéje a szívünkben és az életünkben. Ahhoz, hogy Isten békéje a miénk legyen, először is békében kell legyünk Istennel, és ez csak Jézus Krisztus áldozatán keresztül lehetséges, mert az írás szerint ő békét hozott a vérén keresztül. Ő lehetővé tette, hogy a kiontott vérén keresztül megbocsátassanak a mi bűneink. Alapvető tehát, hogy először Istennel legyél békébe, és tovább már ne lázadj Isten törvényei ellen, hanem most már keressed az engedelmesség útjait. Többé nem futsz el Isten elől, hanem vele együtt akarsz élni, elfogadva Jézus Krisztust megváltódnak. Ugyanakkor sajnos sok olyan keresztény van, akik békében élnek Istennel, mert befogadták Jézus Krisztust, de sohasem tapasztalták meg Isten békességét az életükben, a szívükben és az elméjükben. És hogyan ismerhetem meg Isten békességét a szívemben, amikor a világ körülöttem káoszban él? Aki rajtad elmélkedett, azt megőrzött teljes békében. Nem igazán lehet megtapasztalni Isten békességét akkor, ha állandóan a világ dolgain tartod a szemedet. El kell fordítsd tekinteted a nehézségektől, a világ őrültségeitől, és szilárdan és folyamatosan őrá kell vessed a szemedet. Hányszor és hányszor kell az Úr visszafordítsa a gondolataimat? Ha a világra tekintek, akkor túlságosan felizgatom magam a rövid távú dolgok miatt, de az Úr emlékeztet arra, hogy ki irányítja az egészet. Meg kell tanuljuk a gondolatainkat alárendelni Jézus Krisztusnak, és akkor megtapasztalhatjuk azt a dicsőséget, amellyel ő betölti az életünket. Olyan gyakran emlékeztet az Úr arra, hogy ez az ő gyülekezete. Jönnek a problémák, és én rögtön azon kezdek agyalni, hogy most aztán mit tegyek, lehet, hogy ezt, lehet, hogy azt. Aztán megszólal az Úr, és ezt kérdezi. Kinek a gyülekezete ez? A tiéd, Uram. Akkor pedig ne aggódj, mert én gondoskodni fogok róla. Olyan könnyen gondolhatja a pásztor, hogy ez az ő gyülekezete. De amikor aztán jönnek a bajok, akkor megvadul, mert így lehetetlen békében élni. De ha azt tartom szemem előtt, hogy ez az ő gyülekezete, akkor minden rendben van. Amikor ezt elfelejtem, akkor bajba kerülök. Tökéletes békében tartod azt, akinek a gondolatai felét fordulnak. Ez az ő gyülekezete, az ő munkája. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre. Ő letaszítja a magasból az ott lakókat, lerombolja a megerősített várost, földig lerombolja, porrá zúzza. Lábbal tapossák majd a nyomorultak lábai, a nincstelenek léptei. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved dicséretére vágyott a lelkünk. Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívemből kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói. Isten ítéleteiről kezd beszélni. Mindnyájan várjuk Isten országa eljövetelének napját, de azelőtt még eljön Isten ítéletének napja erre a földre, amikor igazságot fognak tanulni tőle a föld lakói. Ha a bűnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot. Úgy tűnik, hogy az emberek nem növekednek annyira a jó idők alatt, mint akkor, amikor nehéz idők jönnek. Amikor az emberek és a nemzet áldásban él, akkor elfelejti Istent, és nem fordul hozzá többet. A nehézségek idején azonban hozzáfordulnak. Nagyon könnyű az anyagi jólétben bízni, könnyű azt mondani, hogy lám-lám, mennyire nagy fejlődést hozott a szabad vállalkozás lehetősége az Egyesült Államoknak. Így aztán az emberek Isten áldásait a nemzet vívmányának kezdik tulajdonítani. De az Egyesült Államok azért erős és hatalmas, mert Isten tette azzá, nem pedig azért, mert a legjobb gazdasági rendszerünk van a világon. Ez nem a demokrácia győzelme. A jólét idején a bűnösök nem fordulnak Isten felé, de amikor a nehézségek jönnek, akkor igen. Ha a bűnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot. Becsületes országban is álnokul él, és nem nézi az Úr fenségét. Uram, fölemeltet kezedet, de nem látják. Majd meglátják, hogy féltőn szereted népedet, és megszégyenülnek. Tűz emészti meg ellenségeidet. Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt. Urunk Istenünk, más urak voltak gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük. Itt beszél az Úrral arról, hogy ő tanította meg az embereket igazságra, és jólétük idején pedig megfeledkeztek Istenről, és az ellenségeik széttépték őket, más népek kezdtek uralkodni felettük. De ezek a népek már mind meghaltak, elpusztultak. A halottak nem élnek, az árnyak nem támadnak föl, ezért büntetted meg és írtottad ki őket, még az emlékezetüket is eltörölted. Egyesek versek alapján azt tanítják, hogy Isten el fogja törölni a bűnösöket. De vannak olyan versek, főleg az evangéliumokban, amelyek ennek ellenkezőit tanítják, amelyekben Jézus a gyehennáról beszélt. Megszaporítottad-e népet, Uram, megszaporítottad-e népet, megdicsőítetted magad, mindenfelé kiterjesztetted az ország határait. Uram, a nyomorúságban téged kerestek, és halkan fohászkodtak, amikor fenyítetted őket. Olyanok voltunk előtted, Uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd, míg vajúdik, kiált fájdalmában. Terhesek voltunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk, nem szereztünk szabadulást az országnak, és nem jöttek emberek a világra. Isten válaszol nekik. Életre kelnek halottait, feltámadnak a holttestek. Ébredjetek és újjongjatok, kik a porban laktok, mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ő lement a pokolba az Apcsel 2 szerint, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Amikor Jézustól jelt kívántak, ő ezt válaszolta. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében, 3 nap és 3 éjjel. Pál apostol az Efezusi levél 4. fejezetében ezt írja. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a föld gyomrába. Jézus Krisztus feltámadása előtt egészen addig, míg az emberek bűneinek ára kifizettetett, az ótestamentumi igaz emberek nem tudtak belépni a mennyországba, amikor meghaltak, hanem a föld gyomrában várakoztak. Ennek a legjobb leírása a Lukács 16-ban van, ahol Jézus mesél el egy történetet. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ez teljesen világosan eloszlatja azok reményeit, akik még a halál utáni megtérés lehetőségében reménykednek. Jézus azt mondta, hogy lehetetlen átmenni egyik helyről a másikra, ha meghaltunk. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre is a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Jézus leírta tehát, hogy milyen lesz a pokolban. Amikor Jézus meghalt, akkor leszállt ide a föld gyomrába, és prédikált azoknak a lelkeknek, amelyek ott fogságban voltak. Az Ézsaiás 61-ben olvashatunk egy Jézus Krisztusról szóló proféciát. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. A sírban levő fogvatartottaknak szabadulást hirdetett, és kivezette őket a fogságukból. Azt is tudjuk, hogy az ótestamentumi hívők mind hitben haltak meg, de nem kapták meg a feltámadás ígéretét. Isten számunkra egy jobb dolgot tartott fenn. Tehát Ábrahám és a többi hívő hitben halt meg, de mivel bűneiket nem vették el, ezért nem léphettek be a mennyei királyságba. Jézus Krisztus áldozatára volt szükség, hogy a bűnt elvegye. A bikák és a kosok vére csak időlegesen fette el a bűnt, de ez mind Isten későbbi munkájára mutatott előre, mert egyedül Jézus Krisztus vére tudta teljesen elvenni a bűneinket. Amikor Jézus vére kiontatott, akkor minden ember számára lehetővé tette, hogy Istenhez jöjjenek, és legelőször azokat vitte magával, akik abban a hitben haltak meg, hogy Isten majd el fogja küldeni a szabadító messiást. A Máté 27-ben pedig ezt olvashatjuk. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Úgy gondolom, hogy ez a profécia Ézsaiásnál erre az eseményre utal. A feltámadás kezdetére, amikor Jézus feltámadásakor kivezette a foglyokat. Életre kelnek halottait, föltámadnak a holttestek. Ébredjetek és újjongjatok, kik a porban laktok, mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Jézus azt mondta, hogy aki él és hisz én bennem, az sohasem fog meghalni. Pál pedig ezt írta. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Most ebben az öreg elhasznált sátorban élek, és már elegem van belőle, de nem baj, mert egy napon ki fogok költözni belőle, és beköltözök majd egy gyönyörű palotába. Jézus ezt mondta. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Pál folytatja. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. A Biblia azt tanítja, hogy a valódi énünk a lelkünk, és testünk csak egy sátor, egy olyan közeg, amely által a lélek ki tudja magát fejezni. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Nagyon várom már azt a dicső napot, amikor a sátramból abba a házba költözök, amelyet Isten épít, amelyben nem tapasztalhatok fájdalmat, gyengeséget, nem kell aludjak, és még sok más jó dolog is jön azzal, amelyet olyan izgalmas dolog várni. Pál ezt mondta. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet előre elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Az új test tehát nem az a test, amely elvettetett. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Nagyon izgalmas számomra az a várakozás, amely után egy olyan új testet fogok majd kapni, amely lehetővé teszi, hogy ott legyek én is, ahol ő van. Mert ebben a testben nem lehetnék ott, de nem is akarnék ebben ott lenni, mert nem szeretem a szemüveget. Ennek ellenére értékelem, hogy Isten erős és egészséges testet adott nekem, de mégis látom, hogy egyre csak romlik az állapota, mert az erőm és az erőnlétem már nem a régi. Nem az vagyok, aki voltam, de Istennek hála, nem is az vagyok, aki leszek. Eredj népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót. Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja. Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. A föld föltárja majd a kiontott vért, nem takarja be többé a meggyilkoltakat. Ez a nagy nyomorúság időszakára az utolsó 3,5 évre utal, mielőtt Jézus Krisztus visszatérne. Ez idő alatt a föld az Antikrisztus hatalma alatt lesz, és Isten haragja kiömlik a földre a bűnei miatt. És mit mond Isten az ő népének erre az időszakra vonatkozóan? Eredj népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót. Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja. Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. Ebben az időben az Úr haragja lesz a büntetés a bűnökért, és ez teljesen kizárja azt, hogy az egyház ennek részese lehessen, mert azt tudjuk, hogy Isten nem a haragra választott ki minket. Amikor tehát ő eljön, hogy megbüntesse a földet bűneiért, akkor azt mondja a népének, hogy zárkozzon be a szobáiba, amíg a haragnak vége van. Ennek két lehetséges értelmezése van. Lehet, hogy Isten Izrael hűséges maradékához szól, akiket a vadonba menekít majd, ahol 3,5 éven keresztül táplálja őket, amíg véget nem ér a nagy nyomorúság. Lehet azonban, hogy ez az egyházra vonatkozik, de nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy erre vagy arra vonatkozhat, csak akkor, hogyha előre eldöntötted, hogy az egyház a nagy nyomorúság idejében a földön lesz, és akkor azt mondhatod, hogy ez nem az egyházra vonatkozik, hanem Izraelre. Mivel azonban az én előfeltételezésem az, hogy az Úr nem fogja az egyházát a nagy nyomorúságban a földön hagyni, ezért ezt én az egyházra vonatkoztatom. Eredj népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót. Ezt támasztja alá a Jelenések könyvének 4. fejezete. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Az egyház tehát ott lesz az Úrral a mennyben, amíg Isten haragja kiöntetik a földre. Ezt nem lehet kétségbe vonni. Így aztán ez az Ézsaiás 26. fejezetében levő 20. és 21. vers vonatkozhat akár Izraelre, akár az egyházra is. Mindenképpen egy hihetetlenül érdekes rész ez, amelyből kiderül, hogy a nagy nyomorúság az Isten büntetése a bűnök miatt. Isten viszont már megítélte az én bűneimet, tehát nem lenne következetes tőle, ha engem büntetne a bűneimért, mivel már megbüntette a fiát az én bűneimért. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Krisztus már megbűnhődött az én bűneimért, és ezért következetlen lenne, hogy Isten engem is megbüntessen ugyanazért. Erről szól az evangélium, erről szól a megtérés. Nem kell Isten büntetését magunkra vegyük a bűneinkért, mert Jézus már megtette azt helyettünk. Azon a napon, a nagy nyomorúság eljövetelének napján, megbünteti az Úr a kemény, nagy és erős kardjával a Leviátánt, a gyors kígyót, a Leviátánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengerben lakó szörnyeteget. Ez a Sátánról és az Antikrisztusról szól. Majd ismét Izraelhez fordul. Azon a napon énekeljetek a színbort adó szőlőről. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bántsa. Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz kerül elém, küzdeni fogok ellene és elégetem. De aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem. Virágzani, virulni fog Izrael, termésével elárasztja a világot. Ez egy gyönyörű kis profécia ismét Izraelről, amelyet az Úr ismét vissza fog állítani és virágzásnak indít. Nagy ellentétben áll mindez az 5. fejezettel, ahol Isten arról szól, hogy hogyan gondozta a szőlőjét, de az nem hozott gyümölcsöt, csak vadszőlőt, és ezért levette róla a kezét. Itt azonban azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor ismét művelni, óvni, öntözni fogja, és gyökeret ver Jákob, virágzani, virulni fog Izrael, termésével elárasztja a világot. Ez a profécia már most is beteljesedett, mert Izrael kivirult, és elárasztja termésével a világot. 1980-ban Izrael volt a világ 4. legnagyobb gyümölcs exportőre. Megverte-e őt annyira, mint azok, akik őt verték? Gyilkolta-e őt annyira, mint azokat, akik őt gyilkolták? Elűzted, elvetetted, úgy pereltél vele. Erős széllel sodortad el, amikor feltámadt a keleti szél. Ezáltal nyer engesztelést Jákob bűne, és ez lesz vétke eltávolításának a gyümölcse. Olyanná teszi az oltár minden kövét, mint az összetört mészkövek. Nem lesznek többé szentfák, sem tömjénező oltárok. Milyen árván maradt a megerősített város? Elhagyott, lakatlan hely lesz, mint a puszta. Borjak legelnek és heverésznek ott, lerágják a bokrokat. Ha leszáradnak az ágak, letördelik az arra járó asszonyok és eltüzelik. Mert értelmetlen nép ez. Azért nem irgalmaz neki alkotója, nem kegyelmez neki formálója. Azon a napon elcsépeli az Úr a kalászokat az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig. De titeket, Izrael fiai, egyenként fognak összeszedni. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszórodtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a Szenthegyen, Jeruzsálemben. A 28. fejezetben a közeli, helyi ügyekről beszél a próféta. Izraelt Efraimnak nevezi a legnagyobb törzs miatt. Jaj a büszke koszorúnak, melyet Efraim részegei viselnek, és a hervadó virágnak, amely ékesen díszíti őket, akik bortól mámorosak a termékeny völgyre néző hegycsúcson. Küldi már az Úr az erőset, a hatalmasat. olyan, mint a jégverés, a tomboló orkán, mint a roppant elszöprő vizek áradata. Hatalma földre terít. Lábbal tiporják majd Efraim részegeinek büszke koszorúját. Ézsaiás az északi királyság asszírok általi elpusztítását jövendöli, mert az északi királyság tele volt büszkeséggel. Jólét volt mindenfelé, és az embereket nem érdekelte Isten, csak a részegség és az élvezetek. Ott álltak egy nagyon kritikus történelmi pillanatban, mert az ellenségeik jöttek, hogy szétszaggassák őket, a végük következik, és mégsem fordulnak megbánással Isten felé, hanem csak az élvezeteket hajhásszák, ezekbe menekülnek Isten kemény ítélete elől. Úgy tűnik, hogy az emberek nagy többsége tudatlanságban él annak ellenére, hogy az ítélet ott függ a fejük fölött. Így lesz ez Jézus eljövetele idején is, aki ezt mondta. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Efraim is ugyanezt teszi, miközben közeledik az ítélet. Amikor aztán Szeneharib megérkezett az asszír csapatokkal, akkor már túl késő volt. Ha manapság a világra tekintünk, látjuk, hogy az emberek mennyire tudatlanok Isten elközelgő ítéletével kapcsolatban, amely már itt fenyeget a közelben. Látjuk a gonosz minden formáját, és azt is, hogy az emberek milyen erővel hirdetik gonosz dolgaikat. Régen még szégyelték ezeket a dolgokat, de most már nyíltan hirdetik az utcákon, reklámozzák bűneiket. Nagyon megértünk már az ítéletre, és Isten súlyos keze ott áll fölöttünk. Az embereket nem érdekli a közelgő ítélet, csak élvezeteikkel és büszkeségükkel törődnek. Ézsaiás is ez ellen szólt, hiszen az emberek ugyanígy viselkedtek Efraimban, és 3 éven belül lábbal tiporták azt a nagy és erős nemzetet, amelyet Isten szeretett és megáldott. Ugyanezt érzem a mai Egyesült Államokkal kapcsolatban is, egy hatalmas és erős nemzet lettünk, Isten megáldott, de egy sötét felhő ott áll fölöttünk azért, amiket megengedtünk és reklámoztunk ezen a földön. És úgy jár majd hervadó virága, amely ékesen díszíti a termékeny völgyre néző hegycsúcson, mint a korai füge gyümölcsérés előtt. Ha meglátja valaki, alig veszi kezébe, már is lenyeli. Azon a napon a seregek ura lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája. Ő lesz az igazság lelke azokban, akik igazságot szolgáltatnak, és a hősi erő azokban, akik visszaverik a városkapu ellen támadókat. De ezek is tántorognak a bortól, támolyognak az italtól. Papok és próféták tántorognak az italtól, megzavarodtak a bortól. Támolyognak az ital miatt, tántorognak, amikor látomásuk van, ingadoznak, amikor döntést hoznak. Az ivás mindig elhomályosítja az emberek döntési képességét és látását. Az emberek olyan ostoba dolgokat tesznek részegségükben, amit sohasem tettek volna meg józanon. Ezért hozták azt a törvényt, hogy ne igyál alkoholt, amikor vezetni akarsz, mert ez összekuszálja az elmédet és a látásodat. Mégis itt az emberek pontosan ezt tették. Összekuszálták életüket, értelmüket, és pont akkor, amikor szükség lett volna józan döntésekre, amikor Isten ítélete közeleg, akkor nem láttak semmit, így nem is tudnak józanul gondolkodni és cselekedni. Minden asztal tele van undok hányással, nincs sehol tiszta hely. Ennek ellenére csúfolódnak a prófétával. Kit akar ez a tudományára tanítani? Kivel akarja a kijelentést megértetni? Akiket most választottak el az anyatejtől? Akiket most vettek le az anyamellről? Ez a parancs, az a parancs. Ez a szabály, az a szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Isten kijelentése következik. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik. Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtnak. Itt van a felüdülés, de nem akartak rá hallgatni. Ezek nagyon érdekes versek itt. De miről is szólnak ezek a közbeékelt versek? Jön az ítélet, az emberek teljesen eltorzítják saját ítélőképességüket a részegség miatt, csúfolódnak a prófétával, és aztán jön ez a két vers. Pál apostol a korintusiaknak írt levelében beszél a nyelveken való szólással történő visszaélésekről, és ezt a verset idézi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik. Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak. Pál tehát ezt úgy értelmezi, hogy ez Isten proféciája a nyelveken való szólásról, amelyet Isten az egyháznak adott. És ezzel azt is mondja, hogy a nyelveken való szólás nyugalmat ad azoknak, akik szólnak nyelveken. Én is megtapasztaltam a saját ima életemben, hogy amikor van egy olyan problémám, amellyel kapcsolatban nem tudom, hogy miként kell imádkozzak, vagy Istent akarom dicsőíteni, de az angol nyelv mindezt képtelen kifejezni, akkor elkezdek imádkozni lélekben, és ez teljesen megnyugtat és békét ad számomra. És most Ézsaiás visszatér az eredeti gondolatokhoz. Azért nekik ez lesz az Úr igéje. Ez a parancs, az a parancs. Ez a szabály, az a szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Jártukban hadd essenek hanyat, törjék össze magukat, essenek csapdába. Más szóval mindez annyira egyszerű volt, de mégsem hallották meg. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen Jeruzsálemben. Ti ezt mondtátok. Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert hazugság lesz az oltalmunk, hamisság a rejtek helyünk. Ezért így szól az Úr az én Uram. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A törvényt zsinór mértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és vízárasztja el a rejtek helyet. Fölbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket. Hiába mondjátok, hogy a halállal kötöttetek szövetséget, és nem fog elérni Isten ítélete, mert Isten félre söpri minden szövetségeteket, és meg fog ítélni. De mindezek közepette eljön a szabadító, a drága sarokkő, amelyet az építők megvetettek, maga Jézus Krisztus, akit az Úr maga tett a legfőbb sarokkővé. Valahányszor megjön, elragad benneteket, mert megjön minden reggel, sőt nappal is, éjjel is. Akkor a folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést. Mert rövid lesz az ágy, nem tudtok kinyújtózni, kicsi lesz a takaró, nem tudtok beburkolózni. Vannak, akik szeretik csúfolni Istent, és gúnyolódnak Isten figyelmeztetéseivel kapcsolatban. Vannak, akik a filozófiában, a vallásokban szeretnék megtalálni nyugalmukat, mások meg az alkoholban, az élvezetekben, vagy a gazdagságban. De be kell lássuk, hogy mindezen esetekben az ágy túl rövid, és a takaró igen szűk. Nem lehet nyugalmat találni ezekben. A gazdagság sohasem ad beteljesülést, az élvezetek hajhászása sohasem fog megnyugtatni, egyetlen helyen van békesség és nyugalom. Az Isten által felállított alapokon nyugvó drága sarokkőben, Jézus Krisztusban és az ő elvégzett munkájában. A vallás sem fog megnyugvást adni. Itt a próféta a papíren részegeskedéseiről szól. Szerintem ezen emberek italozása Isten megcsúfolása. Pál azt írta Timóteusnak, hogy az egyházban dolgozó előjáró ne adja magát részegségre, és ez szerintem minden Isten szolgájára érvényes. Isten azt mondta Mózesnek, hogy győződj meg arról, hogy Áron és fiai józanok legyenek akkor, amikor az oltár elé járulnak, mert aki az Úr edényeit tartja, az tiszta kell legyen. Ebből arra következtethetünk, hogy az Áron két fiát megölő tűz azért csapott ki az oltárból, mert alkohol hatása alatt rohantak oda, és a saját füstölőikkel, idegen tűzzel akartak áldozni az Úrnak. Ezután olvashatjuk, hogy az Úr azt mondta Mózesen keresztül Áronnak, hogy sem ő, sem a fiai ne igyanak semmit, amikor a szolgálatukat végzik. Isten nem akarja, hogy hamis hatások alatt szolgáljanak neki. Az emberek ma a vallásokban is keresik a békességet, és tragikus, hogy egyes gyülekezetek, felekezetek azt hirdetik, hogy ha csecsemőként megkereszteltek, akkor az bőven elég, nem kell felnőttként megváltassál. De az ágy túl rövid, ebben nem lehet megnyugodni. Több kell annál, mint hogy csecsemőként vizet csepegtettek a fejedre, és szavakat mormoltak közben. Aktív hittel teli elkötelezettség szükséges ahhoz, hogy higgyél Jézus Krisztusban, ahhoz, hogy megváltassál. Van, aki arról beszél, hogy elég az, hogyha 25 évvel ezelőtt meghoztál egy érzelmekkel átitatott döntést, amikor sírtál és elfogadtad szavaiddal Jézust. De engem nem érdekel, hogy akkor mit csináltál, hanem csak az érdekel, hogy milyen a jelenlegi kapcsolatod Jézus Krisztussal. Nem lehetsz múltbeli megtapasztalások által megváltva, mert a megváltás egy jelenben is folyamatosan létező kapcsolat Jézussal. A múlt megtapasztalásai semmi mást nem jelentenek, csak múltbéli dolgot, ha csak nem alakulnak át egy jelenben is létező kapcsolattá. Pál apostol is így szólt a damaszkuszi úton történt megtapasztalásával kapcsolatban. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Mindezt 30 évvel a megváltása után írta a Filippieknek. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Sokan 25 évvel ezelőtt kárnak ítélték régi életüket, amikor megismerték Krisztust, de aztán ismét visszatértek régi életükhöz, nem szolgálják Istent, nem Jézussal járnak, és nem élnek lélekben. Ha a megváltásukról kérdezed őket, akkor áradoznak a 25 évvel ezelőtt történtekről, amikor nagy melegség töltötte be őket, és sírtak az Úr előtt. De mi történt azóta? Hát nem voltam templomban évek óta, de nem is fontos, mert ilyen dicső megtapasztalásom volt akkor. Nem lehet múltbéli tapasztalatokon nyugodni, hanem ma is szükséged van egy élettel teli kapcsolatra Jézussal. Jézus ezt mondta. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Ézsaiás így folytatja. Mert fölindul majd az Úr, mint a Perácim hegyen, haragra gerjed, mint a Gibeoni völgyben. Véghez viszi tettét, szokatlan tettét, elvégzi munkáját, rendkívüli munkáját. Most azért ne csúfolódjatok, mert még szorosabbak lesznek bilincseitek. Hallottam, hogy az Úr, a seregek ura elhatározta az egész ország pusztulását. Figyeljetek, halljátok meg szavamat, ügyeljetek, halljátok meg beszédemet. Mindig csak szánt a szántóvető, ha vetni akar. Csak barázdája és boronája földjét. Más szóval, vajon Isten nem azért készítette elő mindezt, hogy utána beteljesítse az ítéletet? És az egész azt támasztja alá, hogy igenis, az Úr mindent véghez fog vinni. A 29. fejezetben Ariel azt jelenti, hogy az Úr oroszlánja, és ez Jeruzsálem egyik neve. Jaj Arielnak, Arielnak, a városnak, ahol Dávid táborozott. Évek telnek egymás után, ünnepek váltják egymást. Azután ostromot indítok Ariel ellen. Akkor lesz sírás hívás, mert égő oltárrá teszem. Táborral veszlek körül, sáncot vonok körét, fölállítom az ostrom műveket. Megalázottan fogsz beszélni a földből, és megtörten hangzik szavad a porból. Ott lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szavad a porból suttog. De ízzé porrá törik ellenségeit serege, a szálló polyvához hasonló lesz az erőszakosok hada. Egy szempillantás alatt következik be. Mert a seregek ura meglátogat téged, mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette. Olyan lesz, mint az álom, mint egy éjszakai látomás, valamennyi nép serege, amely Ariel ellen hadakozott, és ostromot indított egész hadereje és sziklavára ellen. Mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik, de ha fölébred, üres a gyomra, vagy mint a szomjazó, aki azt álmodja, hogy iszik, de ha fölébred eltikkadt és szomjas, úgy jár a népek egész szerege, amely Sion hegye ellen hadakozott. Ámuljatok és bámuljatok, vakoszkodjatok és vakuljatok meg. Legyetek részegek, de ne bortól tántorogjatok, ne is az italtól. Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket, a prófétákat, befötte fejeiteket, a látnokokat. A letargia, a lelki vakság kerítette hatalmába az embereket még akkor is, amikor már a közelgő ítélet árnyékában élnek. És ez a helyzet a mai világgal is. Így szól az Úr. Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr előtt. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják. Ki lát minket, ki ismer bennünket? Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Ézsaiás megmutatja, hogy mennyire nevetséges, amikor az ember, az agyag azt mondja a fazekasnak, hogy nem ő alkotott engem, hanem csak úgy kialakultam. Nevetséges azt mondani Istennek, hogy nem ő alkotott minket. Hogyan tudja valaki a testet megvizsgálva azt állítani, hogy Istennek nincs értelme? A test egy olyan elképesztően pontosan megalkotott rendszer, hogy képtelenség azt állítani, hogy Istennek nincs értelme. Az idegrendszer, az agy, a kódolt üzenetek milliói, a véredények és a többiek, hogyan lehet Isten létezését és alkotását megkérdőjelezni? És mégis ez a sok intellektuális agyag felfúvalkodott a Teremtő ellen, miközben saját tudásukat és saját magukat feldicsérik az égig. Ostobán nevetségesek mind. A fejezet végén arról beszél, hogy Isten megrepeszti a cserépedényeket. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Majd a nagyszerű elkövetkező idő. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbeejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmitérő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem szápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és az zúgolódók levonják a tanulságot. Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, te akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Ezek az emberek tudták, hogy jön az ítélet, Asszíria közeleg, de ahelyett, hogy az Úrhoz fordultak volna tanácsért és segítségért, inkább elküldték a követeket Egyiptomba, hogy szövetséget kössenek velük, és hogy így az egyiptomiak megvédjék őket. De a próféta figyelmezteti őket, hogy értelmetlen Egyiptommal szövetkezni, mert Asszíria le fogja győzni őket. Az ő erejük abban állt volna, hogy semmit sem tesznek, csak az Úrban bíznak. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, és nem áll a vétkesek útjára. Az emberek manapság tanácsokat keresnek, de nem Istenhez fordulnak, hanem hitetlen pszichológusokat bérelnek fel, akik tele vannak humanista elképzelésekkel, és szemetet adnak el nekik jó pénzért. Nevetséges! Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékában. Egyiptomnak nincs már ereje, hanyatló félben van. De majd szégyent vallotok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültök. Vezetői voltak már Coánban, követei eljutottak Hánészig. Ezek nagy egyiptomi városok voltak akkoriban. Mind szégyent vallanak azzal a haszontalan néppel. Nem segít és nem használ, sőt, szégyent és gyalázatot hoz. Fenyegető jövendőlés Dél-Behemótja ellen. A nyomorúság és elnyomás országába, ahol a nőstény és a hímoroszlán, a vipera és a repülő sárkány él, oda viszik szamarak hátán vagyonukat, tevék púpján kincseiket a haszontalan népnek, Egyiptomnak, amelynek segítsége üres hiába valóság. Ezért maradjatok veszteg. Az erejük abban van, hogy az Úrra várnak. Nem kellene aggódjanak az asszírok inváziója miatt, mert Isten gondoskodni fog róluk, nem kell megvívják a harcot, mert Isten fogja megvívni azt. És ezt mondja, hogy az erejük Isten bizalmában van. Most pedig menj és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Írjátok le, hogy aztán később elővegyétek, és lássátok, hogy amit mondtam, beteljesedett. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, na lássatok, a látnokoknak pedig, ne a valóságot lássátok, mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson. Hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget. Bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint a fazekas korsója, melyet kíméletlenül összetörtek. A Jelenések könyvében Jézus Krisztus uralkodásáról azt olvassuk, hogy vasmarkával darabokra fogja morzsolni a cserépedényeket, azokat, akik önmagukat dicsőítették. Nem lehet találni törmelékei között akkora cserepet sem, amivel parazsat lehet venni a tűzről, vagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok. Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. A gazdagok közül néhányan elmenekültek Egyiptom felé, de Egyiptom elesett Asszíriával szemben, még Jeruzsálemet nem vették be. Azok, akik nyugalomban és bizalomban ott maradtak, tanúi lehettek, hogy az Úr elpusztította az ellenük indult asszír csapatokat. Ne sír többé Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. És mi ez az út? Az, hogy az Úrra várjunk, és benne bízzunk. Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálványszobrokat és az arannyal borított Isten szobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod. Ki veletek? Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas legelőn legel azon a napon. az ökrök és a szamarak, amelyek a szántóföldön dolgoznak, sózott abrakot esznek, amelyet lapáttal és villával raknak eléjük. Minden magas hegyen és kiemelkedő halmon pedig csatornák lesznek, vízvezető árkok, a nagy öldöklés napján, amikor leomlanak a vártornyok. Olyan lesz a sápadt hold fénye, mint az izzó napfénye. Az izzó napfénye pedig hétszerese lesz, a nappali fény hétszerese azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sérülését, és meggyógyítja a rajta ejtett sebet. Maga az Úr jön a távolból, haragja lángol, méltóság teljesen emelkedik. Ajkán bőszharag, nyelve, mint a perzselő tűz. Ezekben a sorokban ismét az ítéletnapról olvashatunk. A Jelenések könyvében is ezt olvashatjuk. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötődtek a nagy hőségben. A nap hétszeres erővel süt, és a hold olyan erővel fogja visszaverni a napsugarait, hogy éjjel is nappali fény lesz a földön. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy a nap szupernóvává válik, és ennek pusztító hatásai lesznek a földre nézve. A csillagászok szerint a csillagok haláluk előtt átalakulnak szupernóvákká, és ezt meg is figyelhetjük a csillaghullások alkalmával. Ilyenkor hatalmas fény kíséretében hullanak le. Lehelete olyan, mint az áradó patak, amely nyakig ér. Szakadozott rostában rostálja a népeket, és tévútra vezető zablát vet a népek szájába. Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvalaszó mellett megy az Úr hegyére, Izrael kősziklájához. Fölmorallik az Úr fenséges szava, láthatóvá lesz sújtó karja, felbőszült haragjában, perzselő tűz lángjában, orkánban, zivatarban és jégverésben. Megretten Asszíria az Úr szavától, bottal veri meg. Ismét visszatértünk az akkori helyzethez, habár itt Asszíria az Antikrisztust is jelképezheti, akit Jézus Krisztus visszatérésekor a szájából előretörő karddal pusztít el. Valahányszor lesújt a büntetővessző, amellyel veri az Úr, dob és citera szól, míg ő harcra emelt kézzel küzd ellene. Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az Úr lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot. Eredeti olvasatban a vesztőhely Tofet, azaz az Új Testamentum gehennája. A Hádész a poklot jelenti, így a gehenna egy másik hely kell legyen. Jézus azt mondta, hogy a Tofet a sátán és angyalai számára van előkészítve, ez szó szerint az égő tűz helyét jelenti. Az Új Testamentumban ez a tűz tava. Dávid azt írta, hová menjek lelked elől, orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ézaiás nagyon gazdag képekkel írja le a gehennát, amely a gonoszok végső helye lesz. A pokol, a Hádész nem az örökkévaló büntetés helye. A halál és a pokol ki fogják adni a bennük levő halottakat. Ezt olvassuk a Jelenések könyvének 20. fejezetében. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. A pokol tehát egyszer be fog zárulni, amikor kiadja a halottait Isten elé az ítéletre, és akkor ezeket a gehennába vetik. Az írás azt írja a gehennáról, hogy a gyötrődésük füstje száll fel örökkön örökké. Jézus pedig azt mondta a gehennáról, hogy mégy a gehennára az oldhatatlan tűzre, ahol a féreg nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Ebbe sok mindent lehet belemagyarázni, de én ezt nem teszem, mert nem szeretnék ott lenni. Ha a féreg nem pusztul el, és a füstjük örökkön örökké fog szállni, akkor számomra ez erősen azt jelzi, hogy állandóan el lesznek választva Istentől, de nem akarok ezzel foglalkozni, hogy ez most tudatos vagy tudattalan állapot. Úgyis mindez Isten kezében van, és Isten azt fogja tenni, ami helyes és igazságos. Engem az az új épület, az új testem érdekel, amelyet ő számomra elkészített a mennyországban. Az én örökkévalóságom érdekel, amelyet az Úrral fogok eltölteni, ez a lényeg, ez az, ami engem nagy izgalomba tud hozni. Isten legyen veletek és óvjon titeket, hogy az ő akaratában járhassatok lélekben nap mint nap. Ő erősítse meg, és vigyen magával abba a teljességbe, amit már előkészített számotokra. Járjatok az Úrral, szeressétek az Urat, hallgassatok az Úrra, legyetek figyelmesek a szavaira ezekben az utolsó napokban, amikor a világ körülöttetek részegen jár a saját feje után. Legyetek érzékenyek Istenre és a lélek dolgaira Jézus nevében.